Most néha igazságtalan. De aranytanítása szerint az ember méltóságát nem az határozza meg, ami körülötte történik, hanem az, ami benne marad meg. A tartás, a hűség, az egyenesség. Ez a gondolat ma is irányt mutat. A mindennapok rohanásában, a bizonytalan időkben is van egy biztos pont, amelyhez visszatérhetünk. Az a kötelesség, hogy emberként álljunk helyt családban, közösségben, nemzetben. Arany üzenete arra emlékeztet, hogy a legnagyobb cél nem a siker, nem a dicsőség, hanem az emberi tisztesség megőrzése.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
Akkor nap kiküldött apám a mezőre. Egy másfél kilométerre voltak a mezőn tőlem, amikor már rá tudtam jönni, hogy itt vannak a szabadságharcosok. Itt táboroznak a Nyíres Makkosba. Na, mi a faluba úgy hívtuk őket, hogy a Rongyos Gárda. Azért hívtuk mi így őket, mert nem volt sok mindenük, csak egy pár fegyverük meg bicikli. Én ott voltam egész nap a földet takarítani. Délután úgy 5 óra tájban még ott voltam a mezőn elbújva, míg végbe ment az erdőben a harc. Mikor már vége lett a csatának, tartott az körülbelül nem sokáig, egy 3/4 óráig, elindultam futva haza. Tüzelés volt rendes, úgy, hogy háború volt. Na, hát csak az volt a szerencse, hogy nem tartott sokáig. Elesett a Rongyos Gárda. A halott gárdistákat a derceni emberek összeszedték, azt egyet a Kerekhegy lábához temettek el, 8-at meg Fornoson. Így beszélt a tankokat és tüzérséget is bevető csehek és a Rongyos Gárda közötti derceni csatáról a csata szem és fültanúja, az 1923-ban született Máté Bálint, aki a rongyosok kárpátaljai harcairól tanulmányt író Horváth Simon Ivetnek mesélte el a vele történteket. Mi pedig a 20. századi történelem mai adásában Botlik József történésszel beszélgetünk a Rongyos Gárda 1938-39-es kárpátaljai tevékenységéről. Horváth Szilárdot hallják.
20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
A Rongyos Gárdával a Sopron környéki nyugat-magyarországi harcoknál találkozunk először, de aztán felbukkannak közel 2 évtizeddel később Kárpátalján is. Mi történik közben, és hogyan él tovább a Rongyos Gárda?
A Rongyos Gárda valóban 1921. augusztusában szerveződik, mert a korabeli magyar közvélemény, és itt egy kicsit, ha sarkított is a megközelítés, Erdély elvesztését, amelyik ugye Parcimus benne van, a 103 ezer négyzetkilométer elvesztését idézőjelve téve kevésbé tragikusan élte meg, mint a 4000 négyzetkilométeres nyugat-magyarországi területek elvesztését, mert Ausztria, akivel szövetséges társállamban éltünk, együtt veszítettük el a világháborút, és kérem szépen, Ausztria 1918. november 17-én az államtanácsa kijelenti, hogy területeket kérünk Dunántúlról. Pozsony megyét, Pozsony városát is, Moson megyét, Sopron vármegyét és Vasvár megyét, és Zala vármegyének a észak-nyugati sávját is, körülbelül 16 ezer négyzetkilométer, tehát a Dunántúl fel egy Arábáig. Az, hogy egy volt társállam, akiért nagyapám is ugye harcolt Doberdónál, az annyira fölháborította a magyar közvéleményt, hogy spontán elkezdtek szerveződni, méghozzá Kecskemét környékén, Héjas Ivánék vezetésével az úgynevezett Rongyos Gárda alakulatok, a kecskeméti lövészegyletből indult ki egyébként az egész, ezek a csapatok mennek aztán Nyugat-Magyarországra, hogy megvédik a magyar területeket, ami a történelmi 1000 éves magyar-osztrák határnak felel meg.
A nyugat-magyarországi felkelés részben sikeres, mert az egész területet ugyan nem sikerül visszaszerezni, de ennek következményeként lehet kiírni a soproni népszavazást, és tér vissza Sopron és környéke Magyarországhoz.
Igen, és 22. szeptemberében visszakapunk még 10 pinkavölgyi falut Szombathely és Körmend térségében, mert volt 1922. júliusában egy második nyugat-magyarországi felkelési kísérlet, szintén a rónai héjaséknak, ahol Karácsfalván volt egy összecsapás, és ez egy olyan nemzetközi visszhangot keltett, hogy a pár párizsi békekonferencia még 10 falut visszaolt, tehát tulajdonképpen Pronaiknak köszönhetünk összesen Sopron városát is, még 18 községet, amit az ő harcaikkal szereztek vissza, amelyről ugye hát a magyar közvélemény keveset tud, mert ugye a történelmi tankönyvekből ezeket szinte kiiktatták.
Közben eltelik 16-17 év, létrejön egy másik helyzet a világtörténelemben, az a helyzet, amikor Magyarország a nagyon is jogos revíziós igényeit érvényesíteni tudja, és akkor a Rongyosgárda újjáéled 1938-ban, vagy addig sem hal meg.
Létezik erről Prónai Pál, a Rongyosgárda, meg hát a nyugatmeszi felkelés vezére gondoskodik, hiszen adnak ki lajtabánság emlékérmet, stb., mert ugye ott kikiáltanak egy köztársaság, vagy lajtabánság államot, egy hónapig létezik, 1921. október 4 és november 4-e között, mert azt mondják, hogy a párizsi békekonferencia magasztos elvemi, ami minden népre vonatkozik, kivéve a magyart, a népek önrendelkezési joga. Ezt a párizsi béke alkalmazza a csehekre, a szlovákokra, az erdélyi románokra, a szerbekre, a lengyelekre, stb., csak a magyarokra nem. És Prónaiék erre hivatkoznak 21-ben, amikor kikiáltják a lajtabánság államot, ha már nem tartozhat Magyarországhoz, akkor Ausztriáshoz tartozzon, hiszen Európában van még több olyan kis állam, amelyik ekkora vagy még kisebb, mint a lajtabánság, ez a 4000 négyzetkilométernyi terület. És nagyon jól érzékelik azt 1938 tavaszán, hogy az Anschluss után még nagyobb változások várhatók Európában.
Tehát ugye az történik, hogy Németország egyesül Ausztriával.
Pontosan, Anschluss, ugye?
Közvetlen határunk van Németországgal.
Azt érzékelik, hogy tulajdonképpen az Anschluss után Csehszlovákia következik. Ha valaki 1938 tavaszán azt mondja, hogy Csehszlovákia 5-6 hónapon belül eltűnik a térképről, lehet, hogy egy kicsit furcsán néznek rá. 1 milliós hadsereg örökölte 1920-ban az osztrák-magyar monarchia ipari potenciájának a 70%-át, Európa negyedik legfejlettebb országa. Sőt, 1930-as évek közepétől szovjet, csehszlovák barátság és együttműködési szerződéssel.
Csak közben ott vannak a szudéta németek, akik nem akarnak Csehszlovákiában élni, ott vannak a magyarok, akik nem akarnak Csehszlovákiában élni.
Ott van még 200 ezer lengyel is.
És ott vannak a szlovákok, akik szintén nem lelkesednek különösebben cseh. Szlovákiáért, ruszinok sem.
Hát hiszen Csehszlovákia, amikor megalakult, a szlovákoknak is autonómiát ígért, és a ruszinoknak is. Ezt nem adta meg. Ez körülbelül 5 millió lakos a 14 milliós Csehszlovákiából, ahol úgy van meg a csehszlovák államalkotó többség, hogy csehszlovák nemzet, 7 millió cseh és 2 millió szlovák. A szudéta németek, ők több mint 3 millióan vannak, ők akik a faltörőkost szeretnék az önrendelkezést és az önállóságot. Na most a felvidéki magyarság Pozsonytól egészen Nagyszőlősig, magyar lakta terület Halmélyig, ugye a román határig. Nagyon jól érzékeli ezt Kozma Miklós, aki elkezdi szervezni, ugye aki belügyminiszter a gömbös kormányba, és a rádiónak az elnök vezérigazgatója. Imrédi hivatja, és megbízza azzal, hogy akkor Miklós szervezetek Kárpátalján szabotás akciókat.
Kozma György korábban a csonkaberegi közigazgatás szolgálatában állt, majd huszártisztként lett a szabad csapatok egyik irányítója. Most Kozma György naplójából idézünk.
A felkelők vezetői közt meglepetéssel ismertem fel Francia Kis Mihályt, Kis Géjenőt, aki már évek óta gyűjtötte a kézigránátokat a mostani időkre. Továbbá egykori pártelnökömet, huszák tanítót, Zalotai régészt, aki Fejér Géza írót informálta Hírhedt könyvének megírásakor, vagyis nagyobbára izgága, exaltált csongrádiakat, akik azonban mind lelkes magyarok.
Kisvárdán és Tarpán kezdik el felállítani a Rongyosgárda egységeket.
A magyar politikának ez fontos felismerése, hogy talán éppen a nyugat-magyarországi sikeres harcokból, 1921-ből azt a következtetést tudják levonni a magyar politikusok, hogy minden hangszeren játszani kell, ha sikeresek akarunk lenni. Kellenek a kormányzati hangszerek, kellenek a hadsereg hangszerei, ha nevezhetjük így, a politikai nyomásgyakorlás, a diplomácia, és kellenek a mondjuk úgy, hogy civil vagy gerilla csapatok.
Igen. A Rongyosgárda tapasztalatait használják föl, hogy felkelés kell ott a ruszinoknál kirobbantani, akik tudjuk, hogy a magyarsággal 1000 évig együtt élő nemzetiség, akik egyedül a ruszinok voltak, akik soha nem támadtak bennünket hátba, akár a Habsburgoknak a biztatására, mint a románok, vagy a szlovákok, vagy a szerbek, ugye? Akiről azt mondta nagyapám, az első világháborút megjárt nagyapám, hogy magyar fegyvert lehetett a ruszinok kezébe adni. Hogy majd a ruszin felkelést elősegítve már lehet hivatkozni arra, hogy a Magyar Honvédség bevonul, hogy behívják őket. Két korosztály lépott igazából föl. Föllép az apák nemzedék, aki 21-ben volt.
Tehát Prónai, Héjas, Mágyás,
igen,
Pálkos,
igen. És nagyon sokaknak a fiai. Például az Endre Zsigmond, ugye Nyugat-Messzi felkelő egyik ismert alakja, Endre László, tehát aki később ugye eléggé istenen államtitkári tisztséget futott be. Tehát nagyon érdekes, hogy jönnek a fiúk. Két nemzedéket is megmozgat a Rongyos Gárda, mint hagyomány. Tarpa és Kisvárda az a két helység, ahol elkezdik őket összegyűjteni, meg Vásárosnamény. A Csonka Bereg lesz a gózpont. Olyan akadályokkal kell megküzdeneik, hogy mint a románok kiépítették ugye a Károly vonalat, Párciumba, Szatmár Németütől le Aradig a magyarság ellen. A csehek is kiépítenek egy erődrendszert a 30-as évek Pozsonytól egészen a román határig. Na most a felderítők, meg a helyi segítők kiderítik azt, hogy Tarpa és Beregsurány között a magyar-csehszlovák határon van egy körülbelül másfél kilométeres olyan rés, ahol a kiserődők, amelyikben egy géppuskafészek, meg 5-6 katona elfért, még nem épült ki teljesen, és félig kész. Ezt a részt használják föl, hol elkezdjenek 10-12 fős csapatokba átszivárogni Kárpátaljára. Az a cél, hogy fokozatosan eltmennek az 1000 éves magyar-lengyel határig. Több ilyen alakulat el is jut. Két hét alatt, de közben harcol a cseh katonásággal, a csendőrökkel, Husznál, fölrobbantanak hidakat, utakat, megsemmisítik a telefonvezetékeket, Borzsova községnél fölrobbantanak egy olyan vonatot, amelyikbe 500 ruszi-magyar fiatalt vittek besorozni a munkácsi laktanyába, persze ezeket össze leszállnak a vonatról. Tehát tulajdonképpen szabotázs akciókat hajtanak végre, és ez sikeres, és a magyar propaganda ezt nagyon kihasználja. Csapatok bemennek át, valakik visszajönnek, ugye, mert nem tudnak tovább menni, vannak halottak is természetesen, sebesültek is vannak, azokat visszacsempészik a határon. A Munkács közelében Dercen községnél volt az egyik legemlékezetesebb csatája a rongyos gárdistáknak. Ez egy színmagyar falu, ehhez van egy borzongtató történet. A rongyos gárdistákat úgy engedték útnak, hogy mindegyiknél volt egy szent kép, amelyik egy 40-es számmal kezdődött. És utána voltak még számok, és ez volt az azonosító jelük, tehát semmiféle személyigazolvány nem volt náluk, hogyha fogságba kerülnek, ahogy kerültek is fogságba több tucatnyian, ne tudják őket a csehszlovák hatóságok azonosítani. Az egyik rongyos gárdista úgy hívták, hogy Zórád Miklós. Hősi halált halt, és a derceniek ott eltemették.
De nem tudták a nevét.
Nem tudták a nevét, eltemették. Közben a fia, aki huszár volt, Zórád Ernő, aki grafikus művész volt. Én Ernő bácsit 1989-ben ezzel kapcsolatban föl is kerestem, itt az Üllői útnál lakott Korvin negyedi Mekről megállónál, ugye akkor ez még nem volt az. Elmesélte a következő történetet, hogy ő ifjú huszárként részt vett Kárpátalja visszafoglalásában, és végigjárta itt Ungvárt, Munkács, Beregszánzt, eljutott Dercembe is, és az ismeretlen gárdista sírjánál tiszteletét tette. A hős is némán ott tisztelgett a rongyos gárdista sírja felett, akiről a helyi református pap még egy verset is írt, egy sírverset írt oda. És utána a következő hónapokban a rongyos gárdisták sírjait elkezdik exhumálni. És mi derül ki, hogy Zórán Ernő a grafikus, kinek a sírjánál ismeretlen rongyos gárdista sírjánál tette le a kegyeletét, a saját édesapjánál. És utána ugye ő azonosította a kihantoláskor az apját.
Az akkor még ismeretlen katona sírjára Darcsi Tamás kopjafát faragott, Vacsi István református lelkész pedig verset írt.
Nevet nem, csak hírt hagytál, dicső mártír. Halált, halál. Csavargónak híd az ellen, pedig hősként álltál ellen. Köztünk neved ismeretlen hősként felírva a mennyben. Béke poraidra.
Részlet abból az adományozási okmányból, amelyet Zórád Miklós hősi halála után kapott Horthy Miklóstól.
A legfelsőbb hadúr 1939. március 31-én Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával Zórád Miklós hősi halált halt magyar királyi főhadnagynak a magyar felvidék visszacsatolásával kapcsolatos különleges helyzetben tanúsított önfeláldozó és vitéz magatartásáért a magyar érdemrend lovagkeresztjét a hadiszalagon a kardokkal adományozni méltóztatott.
Na most ez a Delceni csata, a kassakürti fivérek voltak ott a vezetői, és Esze János volt az egyik csapatnak a vezetője, ez a Tamás.
A vér nem válik
víz. A vér nem válik víz, hogy súlyosan megsebesül, aztán utána sikerül visszavinni magyar területre. Nem tudnak tovább menni, mert ott ellenállnak a cseh csendőrség, katonaság, tankokkal kezdik üldözni a rongyosgárdistákat. A csata bontakozik ki Delcen környékén. Delceniek is csatlakoznak hozzá, egy csomó fiatal. Nagyon jól bevált a Kozmáéknak a terve, hogy a rongyosgárdistákhoz a helyi magyarságból is fognak csatlakozni, és valóban sokan csatlakoztak, meg ellátták őket élelemmel. Három dercegi legény vittenék az élelmet, kimezik a szőlőhegyben, meg itt a Delcen környéki kis erdőbe bújtostak, és megharcoltak ugye a csehekkel. Vitte ki az ételt, és a gáti boltos elárulta a cseheknek a három élelmet hordó legényt, meg hogy hol vannak körülbelül a gárdisták. Na most azokat többeket elfogta, megkínozták őket a gáti csendőrőrsön, a csehek. Volt olyan gárdista, akit ilyen két deszka közé fogtak össze, szorítottak bele két deszka közé, és úgy fűrészelték le lábát. Tehát valami iszonyú kegyetlen. Na most ez is ilyen a csehszlovák demokratikus mintállam, ugye, módszerei. Vannak, akik demokratikus csehszlovákia mintállamról beszélnek, holott messze nem az volt, mert a nemzetiségi politikában abszolút diszkriminatív és elnyomó volt. A foglyokat a Munkácsi Hírhet várbörtönbe vitték, ott, ahol például Kazinc és raboskodott, és ott is ilyen, így írták a korabeli források, hogy orosz módszerekkel kínozták őket, vagyis az NKDV módszereivel kínozták ezeket a fogságba esett rongyosgárdistákat. A rongyosgárda betöltötte a szerepét, hogy felhívta egyrészt a magyar és a világ közvéleményét is, hogy itt tulajdonképpen Csehszlovákiával gond van. Tehát ez is része volt annak utána, hogy jött a bécsi döntés. Mert volt a müncheni egyezmény szeptember 29-én, mert ugye a rongyosgárdisták ma augusztus végén elkezdenek szervezni, de valójában a színre a rongyosgárda az október 5-e táján lép. Tehát akkor megy le Kisvárdára Kozma Miklós, hogy aztán elkezdje őket irányítani, meg a többiek is akkora gyülekeznek le. Tehát tulajdonképpen a rongyosgárdának olyan szerepe volt, hogy a történelmi párhuzamot hozok, mint a 921. augusztus 28-án kitört a nyugatmászi felkelés. Október végére visszafoglalják gyakorlatilag az egész elszakítani kívánt nyugatmászi területet, 4360 négyzetkilométert, mert hogy annyit ítélt Ausztriának a Párizsi Békekonferencia, és tulajdonképpen éppen, ahogy a nyugat-magyarországi felkelés első két hete után kikényszeríti a felkelés a velencei tárgyalásokat, hogy ezt jól ismert Bánfi Miklós, stb., és akkor kírják a Soproni népszavazást. Ugyanúgy a rongyosgárdisnák október közepére, október végére nagyon nagy szerepe van abban, hogy kikényszerítik a második bécsi döntést, hiszen ott van a szeptember 29-i müncheni döntés, ami következőt mondja, hogy a magyar és csehszlovák területi vitát és a szlovák-lengyel területi vitán 3 hónapon belül, ha nem oldják meg kétoldalú tárgyalásokon, akkor nemzetközi döntőbíróság elé kell vinni, és a 4-4 hatalom megint összeül. A rongyosgárdának a tevékenysége, hogy ez egy nemzetközi visszhangot is kell, tehát nem csak Magyarországon lelkisíti föl az embereket. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy Csehszlovákia kénytelen belemenni abba, hogy elfogadja a 4 hatalmi döntőbíróskodást, és előbb elfogadja a 4 hatalmi döntőbíróskodást, mint Magyarország, Magyarország utána. A bécsi döntés hatására, és ez az utóélete a rongyosgárdának, visszakapjuk a felvidék déli magyar lakta területét, a Kárpátaljának az Ungvár és Halmi Nagypalát közötti területet felvidéknek nevezik. Amikor van a bélyegeken, hogy a felvidék visszatér, vagy hazatér, akkor tulajdonképpen Pozsonytól egészen a román határig a magyar lakta terület sávján vissza, és Kárpátalján akkor a hegyvidéki területet értették. Na most nagyon jó, amikor még a rongyosgárdisták azért még tulajdonképpen ugye a harckészültségben vannak, meg hát jó, már visszajött a magyar lakta területi sáv, ugye hát Ungvár, Munkács, Beregszász is visszatért, akkor a magyar kormánynak van még egy olyan terve novemberben, hogy akár a magyar királyi honvédséggel, de a rongyosgárda további működésével visszaveszi a hegyvidéki Kárpátalját. Na most ezt akkor Németország leállítja. Ebben az időben, tehát november közepetáján fejeződik be a rongyosgárdának is a valódi tevékeny része.
Tudjuk, hogy hány halottja van a rongyosgárdának itt Kárpátalján?
996-an vannak. 49-en haltak hősi halált. 36-an fogságba estek. Több tucatnyian megsebesültek.
A Latorcán átkerés közben két rongyosgárdistát foglyul ejtettek a csehek. Ők később így emlékeztek vissza raboskodásuk idejére.
1938. október 18-án, elfogatásunk napján, szürkületkor összekötöztek és paraszt szekérre tettek, s útnak indítottak bennünket két csendőr kíséretében. Munkásra szállítottak. Míg raboskodtunk, ahányszor nyílott a vasajtó, annyiszor hangzott fel, fiúk, becsülettel, ilyen Horthy Miklós, ilyen Imrédi. Ekkor tudtuk, hogy magyar katonákat hoztak. Este elvittek bennünket kihallgatásra. A cseh őrnagy kérdezte. Maga tiszt? Rongyos. Hát milyen bandához tartoznak? Kérdi. Rongyosokhoz. Feleltem. Ja, nevetett a cseh őrnagy. Így raboskodtunk 8 hónapon át.
A cseh csapatoknak milyen veszteségeket okoztak?
Nagyon ellentmondók a csehszlovák források, de 100 körül az én számításom szerint. Konkrét esetek vannak, hogy a borzsovai állomáson a cseh állomás főnököt meg egy cseh katonát lőnek le, a derceni harcokban is több cseh katona meghal, akkor a huszti laktanyát is megtámadták. Teljesen gerilla hadviselés volt.
Milyen volt a felszerelésük, és ki szerelte fel őket?
Egyenruhájuk volt, sajátos ilyen kucsmájuk és overall-szerű ruhájuk. Kézi fegyverek, kézi gránátok, géppisztoly, kevés volt, de karabéllyal voltak felszerelve. Minden bizonnyal a Magyar Honvédségnek a készleteiből kapták meg. Vagy az is lehet, hogy még héjaséknak volt ott a Izsák környéki tanyákon az első világháborús fegyvereikből, ott még mindig volt elrejtve.
A gárdistákat a helyiek segítették. Ilyen segítségről tanúskodik az a levél is, amelyet a Makkos Jánosi főjegyzőhöz írt köszönetképpen a gárda egyik parancsnoka.
Nagyságos főjegyző úrnak, Makkos Jánosi. Ismeretlenül is egy magyar szívességre kérem. 1938. október 11-én parancsnoka voltam annak a csoportnak, amelyik Dercen és Fornos között megütközött a csehekkel. Ebben az ütközetben szétverték csapatunk, és nekem is menekülni kellett. Így jutottam őrmesteremmel együtt községének határába. Ott egy idősebb, 40 év körüli és egy 24-26 éves fiatalemberrel találkoztam, akik szénát raktak ökrös szekérre a réten. Ezek az emberek életük kockáztatásával becsempésztek bennünket a cseh katonasággal megrakott faluba. Miután minden jóval elláttak bennünket, a fiatalabb elvezetett minket a trianoni határig, Daróc alá.
Kárpátalján, tehát ez az akció, a Rongyosgárdának ez az akciója, amelyet ezek szerint azért a magyar hadsereggel, politikával mindenképpen egyetértésben hagyják végre.
Meg a magyar had. Imrédi miniszterelnök hivatja Kozmát, hogy na akkor szervezzétek meg.
Nem merül fel, hogy Romániánál is használják ezt később, ezt a módszert? Tehát, hogy a Rongyosgárdát tovább használja-e a magyar politika utána, vagy pedig itt ez a Rongyosgárda utolsó fellépése tényleg? Illetve hát nem, mert utána még a szovjet fényháborúban még felbukkannak.
Hát a Kémeri Nagy Imre, aki az egyik csapatnak a vezetője, ő részt vesz a szovjet-finn háborúba.
Mint a vezetője ennek a zászlóinak.
Annak a zászlóinak.
Amely szintén Rongyosgárda alapú.
Igen, szintén Rongyosgárda alapú. Na most az erdélyi rész, ott más a helyzet, 39-be. Tehát amikor már Kárpátalja is visszatért, akkor egy nagyon széleskörű szervezkedés indul meg. Arra az esetre, hogyha a magyar-román háború tör ki, bevonuló magyar csapatok segítségére sietnek, szabotás akció, utak, hidak, fölrobbantása, stb. Ezt a szervezkedést leplezték, és Krajovába, ugye ez a régi magyar neve Királyvára, ugye a Havasalföldön, bíróság élé állítják őket, 1940 áprilisában van az ítélet, és hát Adorján Imre jövendőképviselő is 5 év nehéz börtön kap, 138 szemét állítottak bíróságére, annyit fogtak le a szervezkedésben résztvevő, tehát azért egy nagy szám, 138 fő.
Milyen világkép rajzolódik ki előttünk a Rongyosgárda tevékenységéből? Azért kérdezem ezt, mert 1921-ben úgy állnak neki Nyugat-Magyarország felszabadításának, hogy nem nagyon törődnek az erőviszonyokkal. Amikor 1938-ban Kárpátalján teszik ugyanezt, megint ugyanez a helyzet, nem nagyon törődnek az erőviszonyokkal. Ezt még beillesztjük egy olyan képbe, hogy minden magyar lakta területnek Magyarországhoz kell tartoznia. Ezt talán ne is nevezzük magyar radikalizmusnak, hanem magyar realizmusnak nevezhetnénk.
Teljesen egyet értek vele.
De aztán jön a szovjet finn háború, és a rongyosgárdistákat, vagy javarész rongyosgárdistákat találunk az önkéntesek között is, akik Finnországba kimennek a szovjetek ellen harcolni. Mi ez a világkép, ami a Rongyosgárdában körvonalazódik?
Elsősorban magyar hazafiak, és én úgy érzem, hogy felismerték a bolsevizmus veszélyét. Bennük az volt, hogy ott is valahol a magyar szabadságot védik, hogy ők a finn-szovjet háborúban részt vesznek, hiszen 1939. szeptemberétől már van szovjet-magyar határ.
20. századi történelem.
Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában a Rongyosgárda 1938-as kárpátaljai harcairól beszélgettünk Botlik József történésszel. A műsor munkatársai voltak Schwarz Nóra, Szőlősi Éva, Török Anna Mária, Varga János. Jövő kedden újra jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.